Drasztikusan megugrott a kereslet a hatósági áras tejek iránt, ami sokszor hiányt okoz a boltok polcain. A Teji Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetője azt mondta, hogy a tejipar próbál lépést tartani a fogyasztói igényekkel. Az elmúlt egy hónapban csak nem 11 millió doboz 2,8%-os UHT tejet állított elő az iparág, míg egy évvel ezelőtt 5,3 millió doboz volt ez a mennyiség. Ugyanakkor hiány esetén sem mondanak le a vásárlók a tejről, hanem más, drágább kategóriából válogatnak, ami akár 50%-kal is többe kerülhet egyébként, mint a hatósági áras tej, tette hozzá Hart Zoltán. Az árstopp kivezetése után ismét visszarendeződhet a piac az alapvetően olcsóbb, alacsonyabb zsírtartalmú termékek irányába, Némedi Kincső interjúja.
Az árstoppos tejek hiánya az pontosan honnan fakad, meddig nyúlik vissza, már a beszerzőknél probléma van, vagy akár már a termelőknél is?
A tejterméktanács részéről mi azt látjuk, hogy az a 4 tejfeldolgozó üzem, aki Magyarországon 2,8%-os UHT tejet gyárt, ők jelentősen felülmúlták a hatósági áras tejtermelésüket. Hogyha az első 35 hét adatait nézzük, akkor a előző évek átlagához képest 70-80%-kal több ilyen hatósági áras tej állítanak elő és értékesítenek belföldön. Egészen kemény az elmúlt egy hónap adata, amikor, tehát a 32.-35. hét adatait hasonlítjuk össze, akkor egy 202%-os számot látunk. Tehát a tavalyi évben 5,3 millió dobozzal értékesítettek ebben az egy hónapban, ebből a tejkategóriából, az idei évben pedig 10,8 millió doboz hatósági áras tej fogyott. Tehát én azt gondolom, hogy a tejipar megtette magáét. Ugye a jogszabály úgy szól, hogy az előző évi kínálatot kell minimálisan a polcon tartani, ezzel szemben azt látjuk, hogy ennek több mint kétszerese került a boltok polcaira az elmúlt egy hónapban, de éves szinten is, ahogy említettem, ez 70-80%-os növekmény. Tehát azt gondolom, hogy a nyers tej rendelkezésre áll, amelyből hatósági áras tej készül, és a feldolgozói szándék, a feldolgozói teljesítmény is elismerésre méltó. Nyilván rendkívüli módon megemelkedett a fogyasztói igény. Ha megnézzük az acskós tejeket, vagy megnézzük a friss tejeket, vagy megnézzük a korábbi kedvencet, a 1,5%-os UHT tejet, akkor ezeknek a tejeknek a értékesítése visszaesett, tehát szépen lassan a folyadék tej ebben a hatósági áras kategóriában értékesül, és ami nagyon érdekes még, hogyha az összes fogyasztói folyadék tejet összerakom, akkor az év első szakaszában egy ilyen 3-4%-os növekedést látunk, tehát több tejet tudunk Magyarországon értékesíteni, vélelmezzük, hogy több tejet iszik a magyar. Az elmúlt egy hónapban ez egy 9%-os növekmény.
És egyébként ez a megnőtt kereslet, ez egyfajta pánikvásárlás miatt alakult ki.
Én azt gondolom, hogy itt az ár miatt. Nem beszélhetünk pánikról, hiszen a tejágazat működik, tehát mind a tejtermelés, mind a feldolgozás. A COVID alatt ebben az elmúlt nehéz másfél-két évben folyamatosan működtünk, folyamatosan volt termék a polcokon. Én azt gondolom, hogy most is van termék a polcokon, de hát az ár az egy nagyon fontos kérdés, hogyha bemegyünk a boltokba, akkor látjuk, hogy adott esetben egy alacsonyabb zsírtartalmú tej drágább, mint a hatósági áras tej. Látjuk azt, hogy vannak ugye 200 forint a kettessel kezdődő hatósági áras 2,8-as tejek, és hogyha mellette megnézünk egy friss tejet, vagy egy alacsonyabb zsírtartalmú UHT tejet, akkor azt látjuk, hogy ott 300 és 400 forintos tejek is ott vannak a polcon. Igen, átkerül ebbe a kategóriába a fogyasztói folyadék tejértékesítés egy jelentős része.
Ilyenkor, amikor elmegy valaki a bevásárlóközpontba, és nincs a árstoppos tejből, akkor választanak más tej kategóriát, vagy másféle tejet, vagy le is mondanak erről?
Én azt gondolom, hogy választanak másikat. Nyilván nagyon sokféle. Szerencsére itt a tejágazatunk nagyon sokféle tejet ki tud tenni a polcra. Ugye kezdem ott, hogy lassan csökken a jelentősége, de még mindig nagyon sok helyen van az acskós tej. Van ugye dobozos friss tej, dobozos UHT tej, dobozos ESL tej, és a zsírtartalomból is ugye másfeles 2,8-as, 3,6-os. Tehát nagyon sokféle tej van kupak-kupak nélküli, úgyhogy ki tudják választani a következő kategóriát, ami ehhez a legközelebb áll. Én azt gondolom, hogy igen, választanak, főleg azért választanak, mert ha összeadom a fogyasztói tej kategóriákat és egy egységes számot nézek, akkor azt látom, hogy ugye az év első felében egy 3-4%-os növekedés van ebben a szegmensben, és az elmúlt egy hónapban, ahogy említettem, 9%-a bővült a feldolgozók belföldi értékesítésnek. Tehát ez azt bizonyítja, hogy más tejet tudnak választani.
És hát akkor beszéljünk arról, hogy az ársapka esetleges megszűnésével hogy változhat a mostani ársapkás tej sorsa?
Az nagyon fontos, hogy ugye a tejtermelőket nagyon kemény költségnövekedés érinti. Beszélhetek a takarmányról, műtrágyáról, állatgyógyászati eszközökről, munkabérről, de ha áttérek a feldolgozókra, akkor nálunk is ugyanazok a számok látszódnak. Mi egy olyan ágazat vagyunk, ahol egy tejfeldolgozó, például amikor tejet készít, akkor hűt vagy fűt, ugye pasztőrözéshez hőre van szüksége a hűtéshez, energiára, rendkívül energiaigényes ágazat vagyunk, csomagolóanyag ára az egekben, munkaerő probléma nálunk is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a feldolgozóknak, tejtermelőknek érvényesítenie kell a költségnövekedést, és hát ebből nem maradhat ki a tejtermék se. Nyilván annyival árnyaltabb a kép, hogy ha bemegyünk egy kis áruházba, vagy boltba, egy diszkontba, bárhová, rengeteg tejterméket látunk, és nehéz egy terméknek az áráról beszélni, nem is szabad versenyjog miatt. Amikor a tejtermékek áru drágulásáról beszélünk, akkor csak általános folyamatokról tudunk beszélni. A boltok és a feldolgozók mindig egymással tárgyalnak, különböző tejtermékek különböző féleképpen drágulhatnak. Vannak akciós árak, vannak kupakos árak, vannak kupak nélküli árak, vannak saját márkák, vannak feldolgozók, prémium márkák. Tehát nagyon nehéz bármilyen áremelkedésre prognózist tenni, mert ez egy nagyon sokszínű termékpaletta, amit a magyar tejipar előállít, és a boltok polcain megtaláljuk. Azt viszont látjuk, hogy az előző év számaihoz képest azért legalábbis feldolgozói gyárkapui szinten, az a feldolgozói átadói szintjén egy ilyen átlagos 50-60%-os drágulás keresztül ment.
És hogyha a kínálatot nézzük, már beszéltünk róla, hogy több tej került a polcokra, mint amennyi az elvárt volt, az az ársapka megszűnésével is így maradna, vagy akkor maga a kínálat is csökkenne már?
A 2008-as tej az ugye Magyarország kedvenc kategóriája, még az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokon erről egy külön fejezet volt, hogy Magyarországon ez a tej kategória maradhasson. Én azt gondolom, hogy ezzel a zsírtartalommal ez mindig megkülönböztetett figyelmet fog érdemelni, de ha a gazdasági társadalmi helyzet ilyen marad, tehát az árdrágulás, az infláció, stb., akkor én el tudom képzelni, hogy egy olcsóbb, alacsonyabb zsírtartalmú tej felé azért lesz visszarendeződés.
Harc Zoltánt hallották, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetőjét. Nem valószínű, hogy elegendő lesz idén az állami intézmények és a cégek számára a tavalyi gázfogyasztások 75%-a, sok helyen ezért energetikai korszerűsítésre lenne szükség, vagy az otthoni munkavégzés elrendelésére. A beruházásokra már nem sok ideje van a vállalkozásoknak, nyilatkozta a Frisbank & Partners alapító partnere. Zalai Márton hozzátette, hogy a távmunka a magas rezsijárak miatt már a dolgozóknak se kedvez, ezért egy esetleges home office elrendelésénél a munkáltatók rezsi hozzájárulást adhatnak majd dolgozóiknak. Némedi Kincső interjúja.
Már a Városházán arról döntöttek, hogy 20 fok lesz a fűtési időszakban, amely a korábbi 22 fokos szinthez képest 10-12% megtakarítást jelenthet. Milyen változásokat vagy lépéseket látni eddig a vállalatoknál?
Egyelőre én még nem látok tiszta képet azzal kapcsolatban, hogy ki mit fog biztosan lépni. Az állami cégek esetén is azt látom, hogy még megy a mérlegelés, döntés előkészítése, próbálják megérteni, hogy mi a legjobb döntés. Én azt gondolom, hogy nyilván egy nagy kedvenc kérdésünk a home office kérdése is. Nekem logikailag az, hogyha mondjuk egy irodai körülmények között akár nem kellemes lenni, mert esetleg fázunk, vagy túlságosan fel kell öltözni, akkor szerintem az emberek próbálják meg megtalálni annak a lehetőségét, hogy esetleg nem az irodában lenni sokat. Nyilván ugye ennek a kontra oldala az, hogy otthon pedig drágább lesz ilyen szempontból a maradás meg a fűtés. Teljesen őszintén nem biztos, hogy jó választók adni, én még egyelőre azt látom, hogy mindenki próbál kivárni, megérteni, hogy mások miket mérlegelnek, és később döntést hozni.
Ezt csak a dolgozók éreznék majd így, hogy home office lehetőség lehet, hogy jobb, vagy már a munkáltatók is abban gondolkodnak, hogy kiadják a home office-t?
Én azt látom a versenypiacon, hogy a home office az egyértelműen egy alapködéssé vált. Leginkább én egyébként úgy érzékelem, hogy ez a 50% home office, 50% irodai jelenlét az, ami nagyjából formalizálódott. Most ez lehet, hogy néhol két nap otthon, három nap iroda, vagy valami A7, B7 megoldásban 50-50%, de hogy nagyjából ezt látom formalizálódni. Az állami cégek esetén ebben sincs még teljesen egyértelmű kép. Van, ahol engednek egy-két napot ott otthoni munkában, de van olyan cég is, ismerek olyan céget is, ahol egyáltalán nem jellemző az, hogy egyébként otthonról lehet dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha csak a home office nézem, akkor ez egyértelműen versenyképességi kérdés lett. Ahol nincsen home office, én úgy érzem, hogy egyre nehezebben tudnak megszólítani kollégákat, jelölteket a piacon. Ha nincs home office, az valahogy máshogy kell kompenzálni, és hát nyilván ebben az esetben akár olyan jellegű fizetésbeli kompenzációra számíthatnak esetleg jelöltek kollégák, amit viszont az adott cég nem tud megadni. Úgyhogy én azt érzékem, a home office mindenképpen egy versenyképességi kérdés. Ha ezt a home office kérdést vegyítjük egyébként azzal a kérdéssel, hogyha végül esetleg nem iskolai körülmények között folyik majd az oktatás, erről is lehetett hallani, azért már egy-két rémhírt, és a gyerekkel otthon kell maradni, akkor ugye megint egy home office állapot adódhat. Úgyhogy én azért mondom, hogy ez mostanra szerintem egy nagyon sok tényezős döntés és mérlegelés, ennek mentén én még nem látok stabil álláspontokat a piacon.
Olvashattam egy olyat, hogy a munkáltatónak rezsi hozzájárulást kellene fizetnie a dolgozójának home office esetében. Ez valóban így lehet?
Sok ilyet mérlegel a vállalatok. Én magam is sok olyan HR igazgatóval, döntéshozóval beszéltem egyes cégeknél, ahol akár valamilyen fajta pénzügyi döntéshozatali támogatást, tehát azt, hogy akár családok hogyan mérlegeljenek otthoni családi költségvetésbeli kérdéseket, ehhez adhatna támogatást. Energetikai tanácsadókat fogadnak vállalatok, akik egyébként el tudják mondani, hogy hogyan lehet hatékonyabban otthoni körülmények között is egyébként hatékonyan vagy tudatosan használni energiát. És emellett a pénzügyi hozzájárulások vagy kompenzáció kérdésében pedig azt látom, hogy bármi, ami egyébként nem egy alapfizetéshez köthető, tehát amiből ugye később viszonylag nehéz visszalépni, hanem egyszeri hozzájárulások, ezeket most talán a vállalatok könnyebben mérlegelik és könnyebben gondolkoznak benne. Nyilván én azt gondolom, hogy ha mondjuk téli időszakot követően, mondjuk egy novembertől februárig terjedő időszakot követően már talán kevésbé lesz ennyire drága az otthoni lét, akkor ezektől az egyszerű költségektől talán újra el lehet tekinteni. Ugye ezt meg abban az esetben lehet úgy így megtenni, hogyha nem alapfizetésben adják ezt ki a munkavállalók. Úgyhogy az ilyen egyszerű hozzájárulások rendszerét sokan mélegedik, és valószínűleg ebben ez majd gyakorlat is a piacon.
Ha nem a home office lehetőségét ragadjuk meg, mint megoldás az energiaárakra, akkor viszont a vállalatoknak korszerűsítenie kellene, vagy ha már megemlítettük az online oktatást, akkor gondolom az iskoláknak is korszerűsítésre van szüksége. Ez mit akar pontosan, mik azok a lépések, amik korszerűsítésnek megfelelnének?
Ugye akár, hogyha az iskolai intézményeket, vagy esetleg gyárakat, régebbi irodaépületeket nézünk, az ottani fűtési rendszereknek nagyon sokféle fajta módja van, hogy hogyan és milyen módon lehet akár korszerűsíteni, bizonyos elemeket, modulokat kicserélni, alternatív megoldásokkal, hibrid rendszereket kialakítani. Tehát én azt gondolom, hogy ezek inkább talán ilyen szempontból erősebben műszaki kérdések. Én azt gondolom, hogy ebben azért nagyon utolsó utáni pillanatban vagyunk, tehát ahol ilyen jellegű nagyobb kiépítések, kivitelezések nem kezdődtek el, azok ugye nagyon-nagyon kérdéses, hogy mondjuk egy ilyen novemberi időszakig mennyire tudnak elkészülni. Én azért teljesen őszintén saját példámból fakadóan is, aki mondjuk a saját családom vagy családi környezetemben intézkedtem hasonló kivitelezésekről, azért olyan áthatási időket látok, akár hogyha nyílászárókról beszélünk, hőszigetelésről beszélünk, vagy tényleg mondjuk ilyen fűtési rendszereknek a korszerűsítésről beszélünk, ahol már el kellett kezdeni. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon hasznos dolog lehet. Biztos, hogy százalékosan kimutható hatékonyságot lehet elérni azzal, hogy ha mondjuk eddig nem teljesen hatékony hőszigetelésű rendszereket, esetleg újra hőszigetelünk, vagy valamilyen úton módon alternatív megoldásokat tudunk átállni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon jó megoldás. A kérdés a kivitelezésnek a hossza, illetve hogy egyáltalán a beszerzések mennyire tudnak átfutni. Olyan terhelés van szerintem az ilyen típusú gyártókon a világon mindenhol, ahol azért kérdéses, hogy mondjuk magyarországi igényeket mennyi időn belül tudják kielégíteni.
Zalai Mártont hallották, a Friesbengen Partners alapító partnerét. 9 óra 55 perc van, 5 perc múlva 10 órakor mondjuk el a legfrissebb híreket, 10 óra után pedig már boldog születésnapot kívánunk majd a Google-nek.